Mint ön is mondta, meg én is próbáltam erre rákérdezni, nyilván nem csak anyaegyből alakulnak ki a bőrrákok, hanem bárhol kialakulhat.
Igen, tehát ezt mondtam azért, hogy ne szorítkozzunk
erre. Erre pontosan. Akkor milyenek a tünetek, amikor nem anyajegyből alakul ki? Mert azt már elmondtuk, hogy anyajegy esetében mire kell odafigyelni. Milyen tünetei vannak a nem anyajegyből kialakuló rossz indulatú bőrdaganatoknak?
Lényeg akkor egy sima felületen, ahol előzőleg nem volt semmilyen szövetes eltérés, ott jelenik meg. Tehát az egyszerű ember, az átlagember csak azt fogja látni, hogy valami történt a bőrén. Tehát megszűnt a bőrnek a normál redőzöttsége, a simasága, az egész felépítés, van egy más jelek jelennek meg. Egy bizonyos szövet szaporulat kezd kialakulni. Tehát még jóformán orvosnak is nehéz megmondani azt, hogy most itt egy anyajegy fog képződni, amíg nincsenek meg a markáns tünetek, hogy egy anyajegy fog képződni, vagy pedig ez egy rossz indulatú szövetszaporulat fog kialakulni. Tehát ez mindig az idő adja meg, de a kedves betegnek annyi a feladata, hogyha elváltozást, az átlagtól eltérő, ami érdekes, tehát ami nem volt ott, azt figyelje, illetve jelezze orvosa felé, hogy ez itt nem volt, és akkor az orvos lehet, hogy egyszeri megnézésben meg tudja állapítani, hogy hát ez egy bagatell kis szövetszaporulat lesz, vagy pedig valami rosszabb indulatú, vagy valami más dolog lesz. De ezt megint többszöri megnézésre tudja az ember meghatározni, hogy most ez mi lesz.
Eddig eléggé rémisztő dolgokról beszélgettünk, bár gondolom, hogy a hallgatóinkat ez foglalkoztatta leginkább. Én azt javaslom, hogy beszéljünk most egy picit egyszerűbb és hétköznapi dolgokról, a bőrünket, a bőrbetegségeket illetően. Ön már említette a szemölcsök kérdését. Gyakran találkozunk ezzel a bőrbetegséggel is, mondta, hogy ez egy vírusos okozatú bőrbetegség. Mit lehet ez ellen tenni? Milyen gyógymódjai vannak? Hogyan lehet eltávolítani? Hogyan lehet védekezni ellene? Sokat kérdeztem
mindig egyszerre. Nehezek a kérdések, azért nehezek, mert hogyan lehet valami ellen védekezni? Ha mindig tudnánk minden ellen védekezni, akkor soha az életben nem volna baleset, soha az életben nem alakulna rajtunk semmi ki. Tehát magyarul a vírusos szemölcsökről, ha beszélünk, azt valahonnan el kell kapni. Tehát valahonnan meg kell szerezni, bőrünkre valahogy rá kell kerülni a vírusnak, és akkor tudnak különböző szintén szövetszaporulatokat létrehozni. Ezek már egyértelműen a betegség kategóriájába tartoznak, mert a vírusos szövetszaporulatok az nem a velünk együtt élést jelenti, hanem az egy parazita életmód, tehát magyarul az egy kórokozó, amitől meg kell szabadulni. Ennek is nagyon sokféle csoportja van, tehát a vírusoknak is van a közönséges szemölcstől kezdve az uszoda szemölcsön át, tehát rengetegféle vírusos göbcse szaporulat jelentkezik és van a bőrünkön. Ez különböző ecsetelőkkel, beavatkozással, gépi, tehát nagyon sokféle megoldása van. Mindig attól függ, hogy az a vírusos elváltozás milyen lokalizációban van, és annak megfelelően egyszerűbben ecseteléssel, vagy nagy isten, injekciós és későbbiekben műtéti eltávolítással kell megszabadulni.
És gondolom, hogy ez gyógyszeres terápia is kapcsolódhat, ha már vírusról van szó.
Nagyon nehéz megint a dolog. Tudni, teljesen konkrét oki terápia megint nincs, tehát konkrétan a vírusok ellen nem vagyunk még annyira felfegyverkezve, tehát direkten, mint például a baktériumok, hogy azt meg lehet tenyészteni, vagy körülbelül általában tudjuk, hogy milyen spektrumú gyógyszereket tud az ember adni, és a baktériumok ellen, ha látjuk, hogy tünet van, akkor tudunk adni gyógyszert, és ezzel szüntetjük a baktérium szaporulatát. A vírusnál sajnos ilyen direkt gyógyszerek nem annyira, mert a vírusok nagyon variábilisak, tehát nagyon hamar változnak, és nem tudunk a gyógyszeripar nem tudja követni ezt a variációkat, tehát csak ilyen próbálkozások vannak, az immunháztartás erősítése és egyéb dolgokkal próbálkozunk a szervezetet belsőleg spannolni, hogy minél hamarabb meg tudjunk szabadulni a különböző vírusoktól.
Tekintsünk át egy másik betegségcsoportot, bár lehet, hogy nem jól kategorizálok, de gyakran jelentkező tünetet vagy betegségeket, ezek a gombás betegségek, a bőr különböző gombás betegségei. Általában hajlatokban jelentkeznek, viszketnek, csúnya felületet okoznak. Én nyilván nem orvosilag közelítem meg ezt. Cukorbetegeknél mondjuk azt tudom, hogy gyakrabban megjelennek.
Igen, tehát a gombás betegségek, amit tudni kell a gombáról, hogy általában mit szeret a gomba? Sötétet, nedves helyet, és ahol jó táptalaj van. Tehát magyarul, ahogy mondtad is, a hajlatokban. Egyértelműen a hajlatokban zártabb felületeken, ahol a pára, az izzadság, a nedvesség jobban meg tud maradni. Ne adj Isten, mosakodás után nem annyira töltjük szárazra a lábujjainkat, combhajlatunkat, ahol nedvesség van, meleg van, pára van, illetve, ahogy említetted, a cukorbetegség is, ahol azért, ha cukorbetegség nem jól van beállítva, akkor azért a test nedvekben megjelenik bizonyos mennyiségű cukor, ami nagyon jó táptalajt ad. Tehát a hely, a táptalaj, ennek megfelelően nagyon gyakran tud kialakulni gombásodás, és itt van például a nyár, amikor az ember jobban izzad, jobban szem elő kerülnek ezek a testfelületek, és ezért jönnek, ahogy az elején is beszéltünk róla, gyakrabban orvoshoz, mert ilyenkor az ember elmegy egy strandra, és amikor ezek a tünetek szem elé kerülnek, akkor zavaróbbá válhat.
Nem is tudom, hogy betegségnek nevezzem-e vagy sem. Vannak, én úgy soroltam be őket nyilván laikusként, hogy vannak esztétikai jellegű bőrbetegségek, vagy bőrelváltozások, inkább így nevezem. Ilyen a szeplő, ami a nőknél aránylag gondot is okozhat, főleg tavasszal, nyár folyamán. Vagy ilyen a népnyelvben májfoltnak nevezett, ugye, tarka bőrfelület.
Ezek a szeplő, a májfolt, ezek mind pigmentes elváltozások, ami lényegében nem tapintható szövetszaporulattal jár, hanem a bőrben lévő pigmentsejtek melanin termelését váltja ki a különböző fényhatások. Ennek a hátterében általában leggyakrabban hormonális mozgások, lásd a terhesség alatt a hormonális változások provokálják a melanin termelését, illetve a szeplőknek az előhozatalát a bőr leégése, a hirtelen nagy fényterhelés a bőrön, a gyulladásos reakcióknak a következtében alakulnak ki. Ezek esztétikai problémák egyértelműen különböző krémekkel, manapság most már lézeres, IPL-es kezelésekkel lehet halványítani, de ha a következő évben ugyanúgy fényterhelést kap, provokáljuk, bizonyos szinten ezek képesek regenerálni, és ugyanúgy visszajön. Tehát itt két részre kell bontani a kezelést, tehát az egyik rész, amit próbáljuk ezeket a pigmentfoltokat megszüntetni, a másik rész pedig mindenképpen a fényvédelemre kell a hangsúlyt tenni. Tudnék, ha megszüntettük a kialakult pigmentet, de a pigmentet termelő struktúra az ott marad, tehát a provokáció akár újra képződhet. Tehát ez egy hosszadalmas kezelés, tehát oldani a pigmentet, illetve védeni a fényhatásoktól.
És amikor erről beszélünk, akkor az ön egyik szakterületét, illetve másik szakterületét érintjük, a kozmetológiát. Nem gyakori, ha környékünkben, hogy valaki kozmetológus szakoros, egyáltalán mit takar
a szakvizsga? A kozmetológus szakvizsga lényegben fel lehet úgy is fogni, a bőrgyógyászatnak az egyik területe, a kozmetológus az olyan bőre elváltozásokat, ami inkább az esztétikai irányba viszi a dolgot, tehát a bőrnek a szebbététerét, az ott lévő különböző elváltozásoknak az esztétikai megszüntetése, tehát nem mint betegségcsoport kezelése, hanem a különböző kinövések, bőr egyenetlenségek vannak, színbeli eltérések vannak, ezeknek a megszüntetésére szolgáló technikákat fogja össze a kozmetológus.
És jobban ért a szemrász krémekhez, mint egy-egy hölgy, aki mondjuk bemegy, és a drogériában megveszi a legjobb csodaszert.
Lényegében, amit a drogériákban lehet kapni, azok is kozmetológiai dolgok, azt kell szolgálni, csak itt azért nem ilyen egyszerű, mert azért mi inkább a beavatkozások és az erőteljesebb hatásokat próbáljuk elérni, mert azért, ami közforgalomban van, azért nem mindig tudják ugyanazt produkálni, mint amit orvosilag, illetve az egy kicsit másabb, de lényben azok is azt szolgálják, csak szabadon kapható dolgok.
Mi az ön tapasztalata? Odafigyelünk mi általában úgy a bőrünkre, hogy azt elvárja egy egészséges szervezet?
Az az igazság, hogy mindig akkor figyelünk inkább a bőrünkre, ha valami elváltozást látunk. Tehát a bőr odafigyelése Inkább akkor jön előtérbe, amikor különböző kiütések, különböző vörösödések, egyenetlenségek, fájdalmas duzzanatok, bármik jelennek meg, akkor kerül inkább előtérbe, hogy foglalkozunk, és akkor is mi mindig úgy vagyunk, hogy ó, hát ha elmúlik, általában a bőrre mindig meg, hogy pillanatok alatt tud gyógyulni, meg hamar regenerálódik. Nem mindig így van, mert amikor még az ember kezelése a bőrt, a különböző gyulladásos betegségeket, hetek telhetnek el, mivel hogy ha csak azt veszik, hogy a bőrnek 21-28 nap a cserélődése. Tehát ha valamilyen kis bőrelváltozás, valami kis hámlás, gyulladás alakul ki, lényegben 21-28 nap alatt cserélődik le a bőrünk. Tehát eleve nem is várhatjuk el a bőrünktől, hogy olyan hamar regenerálódjon, és olyan hamar eredményt érjünk el. Tehát a bőrfolyamatok mindig hosszadalmas attrakciók szoktak lenni.
Térjünk még egy picit vissza az általános bőrbetegségekre, vagy bőrelváltozásokra. Jellemző az izzadás például, ami nem biztos, hogy bőrbetegség eredetű, lehet van, akinek hallottam, hogy van, akinél idegrendszer eredetű.
Nem, az izzadás az nem, semmiképpen nem betegségre jellemző, tehát most gondolom itt a hajlatokban és egyéb helyen lévő izzadás, és nem, ez egyéni meghatározás, tehát az izzadság mirigyeink azok megvannak, és a különböző hormonális, pszichés és egyéb dolgok befolyásolják, amit sajnos bőrgyógyászatilag még elég nehezen tudunk irányítani és vezérelni, tehát ez mind egyéni az ember beállítottságának, a hormonháztásának, pszichéjének és egyebeknek a függvénye, tehát nehezen irányítható, vezérelhető téma ez.
Gondolom, hogy mint bőrgyógyász, szakorvos és kozmetológus különlegesen jó tanácsot tud nekünk adni arra, hogy általában hogyan ápoljuk a bőrünket. Nyilván most nem arra az alapvető higiénés feltételre gondolok, hogy mosakodjunk és tisztálkodjunk, de az ember nézi a különböző reklámokat, amik elkerülhetetlenek az életünkbe. Az egyik ilyen pH értékű csodaszert kínál, a másik olyan pH értékű csodaszert kíván, a másik olyan öregedés és ránctalanító krémet kínál. Nehéz benne eligazodnunk.
Csodaszer nincs. Tehát az, hogy mindenkinek minden jó legyen, nincs. Tehát mindenkinek ki kell próbálni, a bőrének megfelelő készítményt kell beszerezni. Tehát azért az ember az élet folyamán azért csak látja, hogy mennyire zsírosodik, mennyire izzad a bőre, mennyire vastag a bőre, mennyire pigmentált, világosabb, sötétebb. Tehát azért valamilyen szinten az ember azért be tudja lőni, be tudja határozni helyek közül, hogy milyen típusú a bőre. És annak megfelelő azért van különböző krémek vannak és externák, amikkel lehet kezelni. Tehát az sem biztos, hogyha valaki most beállítja, hogy ugyebár nekem van egy világosabb bőröm, egy érzékenyebb bőröm, hogy én egy most márkanév nélkül veszek egy készítményt, az nem biztos, hogy jó, mert lehet, hogy tesztelve van, orvosilag ajánlott, de ez megint a tesztelés, és az mit jelent, hogy 100 ember kipróbálja, és egy bizonyos szinten felül van, tehát egy 60-70-80 főnél azt találjuk, hogy jó a bőrnek, akkor ráírjuk, hogy orvosilag tesztelt, megfelelő, de ha a százas trendet nézzük, abból lehet, hogy a 20-30 embernek az nem megfelelő, akár irritálhatja, akár kellemetlen lehet, és ezt mindig ki kell próbálni, tehát amikor az ember vesz egy új készítményt, akkor ne azzal kezdje, hogy egyből leken egy nagy felületet, hanem érdemes megtesztelni. Tehát ezért szoktuk mondani, hogy ha vesz valaki egy készítményt, akármennyire ajánlott, a személyre szabottan kell megnézni, hogy ő hogy bírja. Ilyenkor érdemes egy fül mögött, egy nyak területen, egy 5 forintosi, 10 forintosi területen egyszer-kétszer felkenni azt a krémet vagy testápolót, hogy egyáltalán bírja a bőre, mert nagyon kellemetlen az, amikor egy orvosilag tesztelt, nagyon szép, nagy márka névvel rendelkező készítménye, bekerem a testemet, és másnapra csafatokba jön le a bőröm, begyullad, és emberek közé nem tudok menni. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogyha valaki bármilyen készítményt vesz, akkor próbálja, tesztelje le, ne az legyen, hogy nagy felületen használja, és gyulladásos, ne agyisten allergiás, irritatív dolgokat vált vele ki.
Kint nagy meleg van, 100 ágros itt a nap, igaz, hogy mi most itt egy légkondicionált helyiségben beszélgetünk, de úgy gondolom, hogy beszélgetésünk zárásaként az itteni kellemes hőmérséklet ellenére, és az lenne a legjobb, hogyha néhány napozási tanácsot adna nekünk.
napozás. Hát gondolom azért ez már minden médiában, mindenhonnan jön a déli idő környékén, ne napozzunk. Tehát ezek már mind tudott dolgok. Amire inkább felhívnám a figyelmet, hogy a különböző fényvédőket lehet kapni. Értelemszerűen 50-esre van most már maximálva az a legnagyobb számú fényvédő hatást elérő készítmény, és attól lefele 30-40, és így 40-30-20 így jönnek lefele. Amit tudni kell a készítményekről, hogy ezt nem egyszer kell kenni. Tehát akármennyire jó márkájú, vízálló, akármennyi bizonyos időközönként, 2-3-4 óránként ezek elbomlanak, nehogy Isten strandolásnál leáznak a bőrről, tehát 2-3-4 óránként érdemes újra kenni, mert különben nem fogjuk azt a hatást. Tehát ha valaki csak reggel egyszer kenni, és azt mondja, hogy én használok fényvédőt, ez nem igaz, mert az egy pár órán belül elbomolhat, lejöhet a bőrünkről, izzadsággal letörölhetjük, lestrandolhatjuk, és védtelenné válik a bőrünk. A fehére bőrűeknek értelemszerűen nagyobb faktorút ajánlunk, aki még nem nagyon napozott, azoknak is nagyobb faktorút, és amikor már kezd a bőre egy kicsit érni, barulni, akkor lehet csökkenteni. Tehát mindig az a lényeg, hogy fokozatosan barnuljunk le, ne egyszerre sokat napozunk, hanem fokozatosan, hogy a bőrünkben lévő pigmentek el tudjanak indulni, kezdjék a védő hatást kifejteni.
Remélem, hogy sokan megfogadják az ön tanácsát, én pedig megköszönöm, hogy ezeket elmondta nekünk.
Örültem, hogy itt lehettem, ha bármiben tudok segíteni, a betegek szolgálatára állok.